Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 2006-ban indult el Magyarországon a Start számla. Tavaly 18 évesek lettek az első kedvezményezettek.
Tavaly évben nagyjából 2800 fiatal tudta felvenni a megtakarított összeget, és az átlagos kifizetések mértéke ez jóval meghaladta a 1,5 millió forintot.
Készült egy új felmérés arról, miért nem vállalnak több gyereket a nők.
A felmérés egyértelműen azt mutatta, hogy hát majdnem 60%-a többet szeretett volna az elképzelései szerint, de végül a realitás talaján maradva kevesebbet vállal.
Átfogó kutatást készített az intézmény pszichológus hálózatról az UNICEF. Az adatok szerint igen nagy szükség van rájuk.
Nemzetközi viszonylatban 7 gyerekből egy, Magyarországon 5-ből egy gyerek él valamilyen mentális diagnózissal, vagy mentális zavarral.
Influencereket, valamint a gyermek és fiatalkorúakat védő reklámszabályokat is ellenőrzi a GVH.
Ellenőrzik azokat a reklámokat, amelyek egyrészt a gyermekekre hathatnak, illetőleg amelyek kifejezetten veszélyeztetik a testi, lelki, erkölcsi fejlődésüket.
Rekordösszegű, mintegy 32 milliárd forint kamatot, és mintegy 2 milliárd 241 millió forint állami támogatást írt jóvá a tavalyi befektetések után a Start értékpapírszámlákra a Magyar Államkincstár. Magyarországon mintegy 410 ezer gyermek rendelkezik Start számlával. A témáról a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével, Fűrész Tündével beszélgettünk.
2006-ban vezette be az akkori kormányzat a babakötvényt, és 2018-tól már nem csak a határon belül születő gyermekekre lehet megnyitni a babakötvényt, hanem a határon túl születő magyar gyermekekre is. Ennek az a lényege, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor életkezdési támogatásként kap 42.500 forintot, és utána ezt az összeget a szülő átteheti egy Start számlára, és gyűlik rajta a pénz, és amikor a gyermek nagykorúvá válik, akkor ezt a pénzt, az összegyűlt pénzt ki tudja venni, és bármilyen célra felhasználhatja. Itt nagyon fontos elmondani, hogy a szülő minden évben ehhez tehet plusz pénzt. Ez igazából a szülő döntése, vagy akár a nagyszülői, vagy akár bárki, aki szívesen támogatja a gyermeket, tehát bárki tud tenni pénzt erre a számlára. Itt látni kell, hogyha például valaki mondjuk 1000 forintot tesz havonta erre a babakötvény számlára, akkor a gyermek 18 éves korában nagyjából 600 ezer forintot fog ez jelenteni, de hogyha mondjuk havonta 10 ezer forintot raknak ehhez a számlához, akkor itt egy sok milliós, 4,5 millió forint körüli összegre számíthat a gyermek.
A babakötvény, ahogyan a nevében is benne van, kötvény, kamatozik?
Igen, a mindenkori infláció plusz 3% a kamata, és ehhez még hozzájön az, hogy az állam minden évben 12 ezer forintot maximálisan hozzárak ez a éves kamathoz. Ez egyébként a 10%, de maximum 12 ezer forintot jelent évente. Idén márciusban a Magyar Államkincstár több mint 220 ezer gyermek Start számlájára 7,2 milliárd forint állami támogatást írt jóvá. Ez az a bizonyos 12 ezer forint, amelyet minden gyermek Start számlája után évente maximálisan biztosítani tud a magyar állam.
Mit lehet tudni arról, hogy hány baba van Magyarországon, aki már rendelkezik ilyen Start számlával, illetve mit lehet tudni a számlákon lévő pénz összegről?
Azt tudjuk, hogy most már több mint 410 ezer gyermeknek van baba kötvénye, és ugye tavalyi év volt az első olyan év, amikor azok a gyermekek, akikre 2006-ban már nyitottak baba kötvényt, azok fel is vehették ezt a pénzt. A tavalyi évben nagyjából 2800 fiatal tudta felvenni a megtakarított összeget, és az átlagos kifizetések mértéke ez jóval meghaladta a 1,5 millió forintot. Tehát egy olyan összeghez jutottak, amelyet aztán ők bármire fel tudtak használni.
Ugye a kincstár mindig februárban írja jóvá ezeket a kamatokat. Mit lehet tudni az idei számokról?
februárban egy rekordösszegű, mintegy 32 milliárd forint kamatot írtak jóvá a gyermekek start számláin, ami ugye összefügg azzal, hogy a korábbi években magas volt az infláció, tehát látjuk azt, hogy itt egy nagyon jelentős összegről van szó, összesen éppen 450 milliárd forintot tesz ki azoknak a megtakarításoknak a összesített összeg, amelyet babakötvényben tartanak.
A szülőknek egyébként azon túl, hogy megnyitják a kincstárnál a start számlát, onnantól kezdve azon túl, hogy hónapról hónapra esetleg hízlalják a számlán lévő pénzt, van egyéb teendője?
Egyéb teendőjük nincsen, ugye ez online is megtehető bármikor, ugyanúgy működik, mint a Magyar Államkincstárnak a bármely más értékpapírja, úgyhogy ez abszolút a szülő döntése, vagy ahogy említettem, akár a nagyszülői, hogy mikor mennyi összeget tud ehhez hozzátenni.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A KSH adatai szerint 2024-ben 77.500 gyermek született Magyarországon, ami 9,1%-kal kevesebb az előző évhez képest. Ez az eddigi legalacsonyabb éves születésszám az 1949 óta vezetett statisztikákban. Az Anyafalva Kismama applikáció végzett egy felmérést, hogy rávilágítson, milyen tényezők állnak a háttérben. Herceg Zsolt ezekről kérdezte az applikáció tulajdonosát, Jansik Szintia Ajsát.
A nőknek a fejében, meg a férfiak fejében is ez a klasszikus amerikai kép még mindig erős. A két gyerek, egy fiú, egy lány akár, még ilyen szinten is lebontva. Persze nyilván ettől sokkal szofisztikáltabb az anyai lélek, de azért átlagosan a két gyermek az, ami elképzelés szokott lenni.
A legtöbben két gyermeket szeretnének, tehát mégiscsak egy születik meg nagyon sok családban, ugye?
Így van. Legalábbis nagyon sokan változtatnak a tervezetten. Tehát a felmérés egyértelműen azt mutatta, hogy hát majdnem 60%-a többet szeretett volna az elképzelései szerint, de végül a realitás talaján maradva kevesebbet vállal.
Milyen okok vezetnek ide, hogy valakinek nem két gyereke lesz, hanem egy? Egy tippen van, sokan kifutnak az időből. Sokkal később csinálunk mindent, később házasodunk, később vállalunk gyereket, mint a szüleink, pláne a nagyszüleink.
Így van, igen, ez is benne volt a válaszok között egyértelműen, viszont ez mindössze 16%-ot ért el. A kiemelkedő egyértelműen magas az az anyagi okok. Anyagi okok miatt nem vállalnak leginkább kettőnél több gyereket, vagy mindenki ugye a tervezettől valamennyivel kevesebbet vállal. Ezt követi pedig az anyabarát munkahelyeknek a ritkasága, hogy azért családbarát munkahelynek mondunk egy-két munkahelyet, meg szeretik-e sokan használni, de azért valójában mégsem szereti azt egy munkáltató, amikor az anya elkéreckedik, mert beteg a gyerek, és hát bizony egy bölcsis óvodás gyerek gyakran beteg, akinek kisgyereke van, annak ezt nem is kell elmondani. A harmadik helyen pedig a nincs elég segítségük van, az is azért egy elég erős számmal, 32%-kal. Itt ugye pedig gondolhatunk arra, hogy ennek a generációnak a szülei még bőven dolgoznak. Azok, akik ma 30 évesek, azoknak gyerekkorukban már a nagymamái ennyi idősen bölcsis óvodáskorban már nyugdíjasok voltak. Viszont ebben a generációban még sokat kell várni ahhoz, hogy a nagyszülők nyugdíjba jöjjenek.
Az, hogy a gyermek nevelése pénzbe, mégpedig sok pénzbe kerül. Az, hogy mennyi segítség lesz, vagy egyáltalán lesz-e segítség, ezt azért előre is lehet tudni. A felmérés arról tanúskodik, hogy az első gyermek nevelésének tapasztalataiból vonják le ezeket a következtetéseket, a szülők is változtatják meg a korábbi terveiket?
Igen, meg azt is látjuk, hogy azzal a gyerek számmal, ami most van neki, ugye ez az adott válaszadónak, tehát ez nem tudjuk mennyi, de amennyi most van neki, a kevesebb, mint amennyit tervezett, ezzel a nagy része most biztonságban érzi magát. És úgy érzi, hogy inkább legyen kevesebb, de annak stabilabban tudjon megteremteni mindent, mint ki tudja, hogy alakulva egy vagy több gyerekkel többet vállalva.
Ez arra is utal ön szerint, hogy a mai szülők sokkal nagyobb elvárásokat támasztanak saját magukkal, mint szülőkkel szemben, a gyermekneveléssel szemben, mint esetleg a korábbi nemzedékek szülőtagjai? Sokkal több mindent akarunk megadni a mai gyerekeknek, sokkal jobban szeretnénk ezt csinálni, ezért inkább kevesebb gyereket vállalunk, hogy annak sokkal több jusson?
Igen, meg azért más generáció generáció vagyunk. Az is szerepet játszik ebben, hogy amikor együtt éltek még generációk, akkor nem feltétlen kellett akár anyagilag, akár szociálisan, érzelmileg mindent a szülőnek megteremteni, mert együtt éltek a nagyszülővel, és így sokkal több feladat is hárult, tehát nem biztos, hogy ez egy belülről jövő elvárás önmagunkkal szemben, hogy többet kell tenni, hanem egyszerűen valóban többet kell tenni, hiszen ma már ebben az izolálódott családi modellben többre is van szükség.
Mekkora a szülők szerint a társadalmi nyomás rajtuk, hogy vállaljanak gyereket, és minél több gyereket vállaljanak?
Azt, hogy valaki egyáltalán nem érezte még azt, hogy van rajta nyomás, ez 31%. A többiek már éreznek, vagy gyakran éreztetik vele, akár családban, környezetben, baráti társaságban, vagy a szociális támogatások tükrében is érzékelhető. Ugye most már azért fel-fel röppennek a két gyerekeseket érintő juttatások is, de azért nagyon sok ideig a fejben az volt, hogy háromtól indul minden.
Aki nem érez társadalmi nyomást, annak esetében nem inkább arról van szó, hogy nem vesz tudomást a társadalmi nyomásról.
Persze, az is lehet, hogy ez csak az észlelés. Persze, ebben lehet olyan is, aki már mindent annak vél, hogyha a plakáton három gyerek van, ő már azt is annak érzi, hogy ő nyomasztva van azzal, hogy három gyerek van egy ideális képet festő plakáton, meg persze az is lehet, hogy van, akinek konkrétan feltesznek kérdést, hogy mikor jön a harmadik, és ő simán megválaszolja, hogy semmikor, és ezt nem érzi tehernek vagy lelki nyomásnak.
Levonható egy olyan következtetés az önök felmérésének eredményéből, hogyha az egy gyermeket vállaló szülők sokkal nagyobb támogatást kapnának mindenféle téren, nem csak az államtól, hanem úgy általában a társadalomtól is, akkor lehet, hogy több második és harmadik gyerek is születne meg?
Ez biztos. Volt egy olyan kérdés is, ahol arról adtak választ, hogy biztosak-e ebben a döntésben, vagy még megváltoztathatnák ezt. És igen, a többség még nem érzi ezt teljesen eldöntöttnek, és azt is megkérdeztük, hogy ha megváltoztathatná a döntését, akkor mi lenne az, ami befolyásolná, és itt is kiemelkedően 47%-kal a jobb anyagi helyzet áll élen, azt követi a rugalmasabb munkalehetőségek, és utána pedig a több segítség, illetve a jobb egészségügyi állapot is szerepel azért ezek között.
Azt mértéke, hogy az újabban felbukkanó eltántorító tényezők mennyire vannak jelen a társadalomban. Gondolok itt például a klímaszorongásként ismert jelenségre, vagy a bizonytalan biztonsági helyzetre, amit például egy szomszédokban dúló háború is előidézett.
Ilyen válaszok nem jelentkeztek meg olyan mértékig, hogy erről erős választ tudjak magabiztos választ adni, mert annyira elvitte az anyagi okok és ezek, amiket már említettünk, hogy azok ilyen ellenyésző százalékban vannak jelen. De bizonyára, hogyha úgy tennénk fel a kérdést, hogy érzi-e azt, hogy ez hatással van rá, akkor az elképzelései meg az eddigiek tapasztalata szerint biztos vagyok benne, hogy ez is befolyásolja a döntésüket.
Az Anyafalva Kismama applikáció tulajdonosát, Jansik Szintia Ajsát hallották.
Családi hét.
Mi globálisan minden hetedik, Magyarországon minden ötödik gyermek küzd pszichés zavarral, a diagnózist és a terápiát pedig sok család stigmaként éli meg, hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Szlankó Viola. A szervezet az intézménypszichológus hálózat működéséről készített átfogó kutatást, a felmérésben az érintett szakemberek harmada részt vett.
Időről időre foglalkozunk akár kutatások keretében, akár szakmai képzések, vagy edukációs programok, vagy konferenciák keretében azzal, hogy hogyan lehet a gyerekek mentális egészségét minél jobban védeni. És az aktuális kutatásunk az iskolapszichológus populációt vizsgálta, mert azt gondoljuk, hogy ők kulcs szereplői a pszichológiai ellátórendszernek. Ugye Magyarországon körülbelül 500 fő tanulónként biztosítani kell egy iskolapszichológust. Ez nagyon alacsony szám, de mégis azt viszont jelzi, hogy ezek a szakemberek ott vannak az intézményekben. Tulajdonképpen ők azok a szakemberek, akik legelőször találkoznak pszichológiai szakemberként a gyerekekkel, tehát ők azok, akik egyrészt azonosítani tudják a pszichés problémákat először, másrészt meg is tudják őket akadályozni, preventálni tudják a pszichés problémákat. Kulcsfigurák tényleg a pszichológiai ellátórendszerben, akik a prevenció mellett azt a fontos feladatot is betöltik, hogy adott esetben tovább irányítsák a gyerekeket. őket a szakellátásbeli intézményekhez. Úgyhogy minthogy ilyen fontos szereplői a rendszernek, azt gondoltuk, hogy fontos látni, hogy ők hogyan dolgoznak, milyen munkakörülmények között, mik a nehézségeik, mik a legfőbb kihívásaik, milyen erőforrásokkal dolgoznak, el tudják-e látni a feladataikat, milyen segítséget kapnak egyéb szakemberektől, hogyan vannak bekötve az intézményben más szakemberekhez. Tehát egy csomó olyan fontos kérdés merül itt föl, amire egy egész kutatást tudtunk építeni.
Meglehetősen riasztó számadatokkal támasztották alá azt, hogy mekkora lét jogosultsága van az iskola pszichológus hálózatnak Magyarországon. Ki tudná emelni néhány adatot?
Nemzetközi és hazai kutatások egyaránt rendelkezésre állnak, amellett, hogy még további kutatásokra is szükség van, de azt például tudjuk nemzetközi viszonylatban, hogy 7 gyerekből egy gyerek, vagy kamasz, ez a 15-19 éves korosztályra vonatkozik, küzd valamilyen mentális zavarral, tehát valamilyen diagnosztizálható mentális problémája van. Ez az adat, ez Magyarországon még rosszabb. Magyarországon 5-ből egy gyerek él valamilyen mentális diagnózissal, vagy mentális zavarral. Emellett azt tudjuk mondani, hogy a második vezető halálok a kamaszok körében az öngyilkosság. Ez számszerűen azt jelenti, hogy körülbelül 30-35 gyerek vett véget a saját életének évente Magyarországon. És emellett a kutatásokból azt is tudjuk, hogy ezek a negatív lelkiállapotok, akár a szomorúság, lehangoltság, depresszív tünetek, szorongásos tünetek, ezek az utóbbi években jelentősen gyakoribbá váltak, és akár a gyerekek 20-30%-a számol be arról, hogy akár pszichoszomatikus jellegű tüneteik vannak, akár folyamatosan lehangoltnak, vagy szomorúnak érzi magát.
Lehet azt tudni, hogy ezeknek az érintett gyerekeknek hány százaléka kezeletlen, illetve hogy ez milyen mértékben járul hozzá mondjuk akár az önsértésekhez, akár az öngyilkosságokhoz?
Nyilván egy ilyen pszichés betegség esetén is nagyon nagy a látencia. Egyrészt az is előfordulhat, hogy se a gyerek, se a szülő nem azonosítja a pszichés problémaként azt a helyzetet, amiben éppen vannak. Tehát az is lehet, hogy egyszerűen csak kamaszkori apátiának, vagy tipikus kamaszkori motiválatlanságnak címkézik azt az állapotot, ami már egyébként kimeríteni a depressziós kórkép fogalmát is. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ha tudják is, hogy felmerül akár egy konkrét pszichológiai diagnózis, hát nem merik vállalni annak a kockázatát, hogy ezáltal akár a gyerek, akár a család bármilyen módon stigmatizálódjon. Tehát azért még Magyarországon most is elég jellemző az a felfogás, hogy a pszichés nehézségeket, pszichés állapotokat inkább titkolni kell, ugyanis a társadalom megvetésével vagy elítélésével találkozik az ember, és a gyerekek esetében még ez talán az is súlyosbítja, hogyha a gyerekemnek van valamilyen súlyosabb vagy komolyabb pszichés problémája, akkor a szülők gyakran érezhetik azt, hogy ez az ő kudarcuk. Talán azért is vonakodnak szakemberhez menni, vagy segítséget kérni, mert azzal talán úgy érzik, hogy lelepleződnek most idézőjelben, mint rossz szülők. De hogy azért ehhez érdemes hozzátenni rögtön, hogy ez egy nagyon komplex rendszer. Tehát az, ahogy a gyerekeink vannak, az persze múlik a szülőn, de múlik az iskolán, múlik a kortárs közössége, múlik a társadalmi körülményeken, múlik általában azokon az időkön, amiket élünk, most egy ilyen nagyon zaklatott időket élünk mindenféle szempontból. Tehát, hogy itt rögtön hangsúlyoznám, hogy a szülők ne érezzék magukat egy személyként bűnösnek semmiképpen, és inkább merjenek szakemberhez fordulni még idejében, hogyha tudnak, ha elérhető szakember.
Pont erre akartam kitérni, hogy rendben van, hogy mondjuk a szülő felismeri, vagy a gyerek felismeri, és akkor keresnek egy szakembert, ha tudnak itt keresni, mert a kerekasztal beszélgetésen kiemelték, hogy egyfelől az iskolapszichológusok is rendkívül túlterheltek, illetve hát a magánszférában dolgozó pszichológusok is.
A kutatásból is kijött, és egyéb szülői, tanári visszajelzésekből tudjuk, hogy nem csak az állami ellátórendszer túlterhelt, hanem már a magán ellátórendszer is. Tehát, hogy sok-sok hónapot kell várni azért, hogy akár egy magán pszichológushoz be tudjon kerülni egy gyerek, és hát nyilván erre gyakran nincsen lehetőség. Úgyhogy az biztos, hogy ez egy sürgető probléma. Az UNICEF Magyarországnak ez az egyik kiemelt gyerekjogi területe. Tehát azt gondoljuk, hogy a mentális egészség az egy gyerekjogi kérdés, hiszen hogyha egy gyerek nincs jól, akkor az tulajdonképpen minden egyéb jogával valahogy összefüggésben van. Tehát, hogyha nem érzi magát biztonságban, ha nem érzi magát jól, akkor nem tud teljesíteni az iskolában, akkor nem tud jól jelen lenni a kortárs csoportban. Tehát ez végső soron számos más jogának a sérüléséhez is vezethet, és egy kiterjedt kudarcá fokozódhat az életében, úgyhogy azért is beszélgetünk most erről, hogy a döntéshozók figyelmét újra és újra ráirányítsuk a problémára. Tehát azért ez egy állami feladat, tehát azért azt mondjuk el, hogy akár a civilek, mint az UNICEF Magyarország is, akár egyéb szakemberek sok erőforrást, sok jó szándékot raknak ebbe a témába, és nagyon sok jó civil kezdeményezés van, ami a gyerekeknek valóban segít, de hogyha rendszer szinten akarunk változtatni ezen a helyzeten, az az államnak a feladata.
Az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját, Szlankó Violát hallották.
Családi hét.
Influencereket, valamint a gyermek és fiatalkorúakat védő reklámszabályokat és a vonatkozó kereskedelmi előírások megtartását ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság, mondta el Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Ellenőrzik azokat a reklámokat, amelyek egyrészt a gyermekekre hathatnak, illetőleg amelyek kifejezetten veszélyeztetik a testi, lelki, erkölcsi fejlődésüket. Tavalyi ellenőrzések során számtalan olyan esetben tapasztaltunk visszásságokat, amikor iskolák közelében alkoholtermékeket reklámoztak, illetőleg folyamatosan vizsgáljuk a televízió, rádióadásokat és az internetet, illetőleg a szabadtéri reklámhordozókat, újságokat, reklámújságokat, szórólapokat. A jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy melyek azok a reklámok, amelyek közvetlenül nem befolyásolhatják a gyermekeket olyan módon, hogy például iskolák közvetlen közelében elérhetőek, vagy őket célozzák. Ezek vonatkoznak az alkoholtermékekkel való reklámozás tilalmára, vagy ha veszélyes reklámok, vagy a gyermekeket mutatja olyan veszélyes helyzetben, amivel befolyásolhatja a gyermekeket, vagy a közvetlenül őket szólítja fel valamely termék megvásárlására. Mindannyian tudjuk, hogy az influencerek milyen hatással vannak a fiatalkorúakra, a gyermekekre. Két dolgot vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tekintetben. Egyrészt, hogy az előállított tartalomból derüljön ki, hogy az reklámot tartalmaz, legyenek ott adott esetben a hashtag reklám, hashtag fizetett promóció előírások, illetőleg szabályok, illetőleg magát a tartalmat is vizsgáljuk, azokat az eseteket, amikor a gyerekeket közvetlenül szólítják fel a reklámozott termék megvételére. Illetőleg nagyon fontos a fogyasztói tudatosság. Itt nagyon fontos szerepe van a szülőnek, a szülői tudatosságnak, üljenek le a gyermekekkel, beszéljék át, mi az, ami rájuk hat vagy hathat, mire kell vigyázni, akár egy rendelésnél, akár egy applikáció letöltésnél, tehát a hatósági eljárások mellett a fogyasztói tudatosság növelése és erősítése is ugyanilyen fontos.
A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 2006-ban indult el Magyarországon a Start számla, tavaly 18 évesek lettek az első kedvezményezettek.
Tavaly évben nagyjából 2800 fiatal tudta felvenni a megtakarított összeget, és az átlagos kifizetések mértéke ez jóval meghaladta a 1,5 millió forintot.
Készült egy új felmérés arról, miért nem vállalnak több gyereket a nők.
A felmérés egyértelműen azt mutatta, hogy hát majdnem 60%-a többet szeretett volna az elképzelései szerint, de végül a realitás talaján maradva kevesebbet vállal.
Átfogó kutatást készített az intézmény pszichológus hálózatról az UNICEF. Az adatok szerint igen nagy szükség van rájuk.
Nemzetközi viszonylatban 7 gyerekből egy, Magyarországon 5-ből egy gyerek él valamilyen mentális diagnózissal, vagy mentális zavarral.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.